Magyar Katolikus Rádió.
Örömhír mindenkinek.
Messzelátó, hazai turisztikai magazin.
Jó napot kívánok! Szent Irmai Ágnes vagyok. A zenei szerkesztő Varga Ramona nevében is köszöntöm a kedves hallgatókat. A január csodás fehérségbe öltöztette a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei települést. Ott jártamkor mínusz 12 fokot mutatott a hőmérő. Zúzmara fette a növényeket, s a fagyott havon minden lépésünk ropogott. A hivatal előtt 3000 darab nagyi kockából összevarrott karácsonyfa, körülötte a nappal is látványos csillogó fénykert alakjai emelték a téli hangulatot. Itt találkoztunk Kaló Istvánné alpolgármesterrel, s kezdtük az egész napos, meglehetősen hideg, de emlékezetes újszászi város ismereti sétát.
Heteken keresztül horgolt a település jó néhány lakosa, sőt, mind a két idős otthonból bekapcsolódtak, a gondozottak a kockáknak az elkészítésébe. Volt, aki csak fonallal tudta támogatni, volt, aki magának a kézi munkájával, és mondom, napokon keresztül tartott az összeállítás, meg a váznak az elkészítése, úgyhogy tényleg egy közösségi munka volt.
Igen, mert ezt össze is kellett varni, ezt a több mint 3000 darab, vagy közel 3000 darab kicsi kockát, és ezt fölfeszíteni erre a négy oldalú gólára, igen.
Két méter magas a gúla, két méterszer két méteres talpa van, tehát maga egy eléggé nagy robosztus alakzatra épül, de mondom, nagyon-nagyon nagy összefogással és kedvel csinálták a lakosok, úgyhogy jó volt látni az összefogást.
És egy fénykert van körülötte kialakítva. Most mondjuk nappal van, nem látjuk a fényeket, csak a feltekercselt fűzéreket. Igen. Gondolom, ez este nagyon-nagyon szép.
Nagyon szép, és ebben az évben, illetve 2025-ben polgármester úr ötlete alapján valósult ez meg, és annyira jó látni, hogy kicsi gyerekesek, nagyszülők még a mai napig minden este jönnek és csodálkoznak, és van egy szarvas egy szánnal, fotózkodnak, úgyhogy tényleg nagyon jó bevált ez az ötlet, és egy színes folt volt itt a téli sötét estékbe.
Bartók Béla 1918-as népdalgyűjtő körútjának újszász is állomása volt. A művelődési ház oldalán tábla jelzi a településen járt zeneszerző emlékét. Nemes Zsuzsanna könyvtárvezetőt hallják.
Itt Újszászon is 155 népdalt gyűjtött. Egy helyi hölgy, a Bátor Mihályné Varga Borbára volt, aki a legtöbb dalt felénekelte. Ő a település egyik bába asszonya volt, tehát erről volt ismert. Ezt a népdalgyűjtést 1962-ben megismételték, és szintén ugyanez a hölgy énekelt akkor is az akkori népdalgyűjtőnek. Például a Megkötöm lovamat az egyik olyan dal, aminek származási helyiként Újszászt jelölte meg.
A római katolikus templom a város mesterséges dombjára épült, altemplomában az Orci család kriptája található. A domblábánál artézi kút csobog, melynek vizét télen is hordják az emberek. A templom történetét Szabó József László plébános foglalja össze.
A jelenlegi templom 1885-ben épült, lebontották a régi templomot, Lieszkowski pál plébános mozgatta nagyon, és History Domusban mindig idézőjelbe írta a templomot, mert kiszorultak az emberek, tehát megnövekedett a település lélekszáma, és kicsinek bizonyult a templom, de kőtemplom volt, csak Lieszkowski mindig inkább kápolnát mond, és meggyőzte, megnyerte magának Orci Bélát és Orci Andort, akik szponzorai lettek, főszponzorai lettek a templom építésének. Orgonai saborosan elkészült, Salzburgban 1889-ben elhelyezték, védett orgona.
Az oltár előtt vagyunk, megfordulunk, szemben látjuk az orgonát, és talán az Orci család címere látszik a csúcsán?
Igen.
De használják? Ki használják?
Kántor probléma az sok helyen van, úgyhogy nekünk is két hetente van orgonás szentmisénk, akkor jön kántor szolnokról. Van egy kis kórusunk, akkor, mikor nincs kántor, akkor a kórus énekel.
Épült a templom, bővült a templom.
Tehát fölépült ugye ez a templom, az orciak adományaiból kriptát is építettek, oda temetkeznek az orciak legutoljára, tavaly előtt az utolsó egyenesági orci, az Orci Mária lett itt eltemetve a kriptában. A háborúban megszenvedte ez a templom is a maga sorsát. Az elvonuló németek 1944. november 9-én fölgyújtották a tornyot, leégett a templom belső, ahol boltívek vannak, ott nem szakadt be a mennyezet, de a fokozatás mennyezet beszakadt. A főoltár a boltív miatt megmaradt, de a főoltár kép az kiégett, úgyhogy 1946-ban akkor egy új főoltárképet kellett festeni. Újra beredikálták a templomot, és Olá Károly plébánosnak volt a nagy szívügye, hogy nagyon szépen rendbe tegye a templomot, szerette Újszászt, kétszer is itt volt a körbefutó támfalat, amit látunk, nagyon jellegzetes templom körül, azt ő közösségi munkában megszervezte és megépítették.
A jobb oldali mellékoltárnál vagyunk, Sárkányölő Szent György.
Igen, és ez a kép, amit nézünk, ez a régi templomnak volt a főoltárképe. Szent György nagy kultusza van, Jászalsó Szent György.
Tápió Szent György, szintén Tápió több település viseli a nevét.
Nagy kultusza volt Szent Györgynek, tehát valószínű, hogy a titulusa is annak a régi kápolnának, vagy idézőjelben templomnak a titulusa Szent György volt.
Ugye megvan fagyva a hó teteje még, itt a szentély, és akkor itt lehet lemenni a kriptába. A kripta mögött a templom szentélye oldalán egy feszület van, egy kereszt van, több ilyen kereszt, vagy hasonló keresztet lehet találni Újszász utcáin.
Igen, ez a hatvani család keresztje, az ő portájukról úgymond helyezték át, amikor eladták, úgyhogy nagyon jó állapotban, az egyik legjobb állapotban megőrződött családi kereszt. Úgyhogy itt a templom környékén rögtön három is van, úgy...
Ilyen hóba is ritkán jár az ember, hogy besüpped a lábunk. Viszont itt szemben, ha megfordulunk és lenézünk a dombról, egy kutat látok. Most is járnak körülötte hozzák, viszik a flakonokat, marmonkannában viszik a vizet. Ez itt egy folyton folyó, Artézi kút?
Artézi kút, igen. Kettő van a településen, egyik itt, a másik pedig a... Mi úgy neveztük sokáig, hogy kastély otthon, tehát a másik Orci kastély előtt.
Megkerültük a templomot, itt van a bejárata, az oldalsó részen mentünk be. Tehát ez az a fal, amit látszik tulajdonképp a vasúti oldalról is. És itt is érezzük, hogy egy dombon vagyunk, és park van körülötte.
Igen, a másik emléktábla is pont kicsit havas megközelítést ad egy Amit itt még látunk, ez a hosszú épület, ez egy régi iskola épület. Úgy nevezték, hogy millenniumi, mert a millennium évében épült, illetve most már hosszú iskolának nevezték, még nagyon sokáig. Ott az a kereszt, amit látunk, ez a Zirci család emlékkeresztje, illetve valahol azon a részen állt valamikor az első iskola épület, az úgynevezett tornyos iskola. Itt 40-es években volt egy óriási árvíz. Az iskola épület úgy meggyengült, hogy utána még volt benne oktatás, de szó szerint óra alatt dőlt ki az egyik fal az iskolának. Hál' Istennek senki nem sérült, de...
És utána le kellett bontották,
igen.
Ez volt itt a település központja egykor?
Igen, és a nagy út, ami ugye minden településnél a főút, e köré épült. Aztán a későbbiekben ugye áthelyeződött a másik oldalra, és hogyha megyünk vissza az önkormányzathoz, lesz bal oldalon egy kereszt. Az volt a település széle, az volt a köszöntő kereszt, ahol bejöttek a településre, és ugye minden erre volt. Csak aztán, ahogy atya is mondta, hogy a 50-es évek elején kezdődött az, hogy akkor arra húzódott az építkezés.
Aztán a vasút is megosztotta, tulajdonképp most is megosztja a települést.
Csak ugye akkoriban jobban a vasút köré kezdtek el építeni az emberek. A 60-as években, ahogy bejöttek ezek a kádárkockák, akkor az a rész látszik, hogy egy akkoriban épült település rész, ami már közelebb a vasúthoz, mint a település központjához volt. És ugye Újszász az egy kis alvó település volt mindig, mert az emberek bejártak Szolnokra dolgozni, rengeteg embert foglalkoztatott a vasút, a kórház, a vegyi művek, és ugye haza csak aludni jártak. De rengeteg vasutas, és mondják, hogy nincs Újszászon olyan család, ahol 2-3 vasutas ne lenne a családba.
Majdnem, hogy agglomerációja Szolnoknak.
Igen, hát 18 kilométerre vagyunk, hál' Istennek nagyon jó a közlekedés, vonattal is, autóval is, egy 20 perc alatt bent lehet lenni.
A zene után a város történetéről, természeti értékeiről, sport sikereiről és a turizmusban rejlő lehetőségekről folytatjuk a beszélgetést. Újszász az Agyva folyó partján nagyon szép természeti környezetben található. Földrajzi és turisztikai adottságai számos, már eddig is kihasznált lehetőséget kínálnak. Farkas Dániel városüzemeltetési vezetőt, majd Dobozi Róbertet, a település polgármesterét kérdezem.
Újszász idegenforgalmi tekintetben egy nagyon jó helyen fekvő település, 3 vasútvonal ér itt össze a Budapest keleti, a 60-ból és Vámosgyörgyből érkező vonalok, illetve 2 folyó kereszteződésében fekszik ez a Tápió és az Agyva. Igazából ezt a természeti vonalat használtuk ki mi is az első gondolatainkban turisztikai fejlesztések tekintetében, ez az Agyva Ökopark keretén belül valósult meg. Csoportok jönnek hozzánk kenúzni, kerékpártúrákat szervezünk nekik, illetve a kettőt kombinálva. Általában kisebb csoportok érkeznek, illetve ami a jelentősebb, hogy a városban élő emberek is, parkerdő is nagyon jó adottságokkal rendelkezik ilyen tekintetben.
Tavasztól őszig terjedő időszakban van erre lehetőség, amikor olyan a természet, olyan a táj, amikor ezeket a szabadtéri programokat be lehet illeszteni?
Igen, a szabadtéri programokon nincs probléma, bármilyen időszakban igénybe vehetők, egyedül a kenuzás az, ami az agyva vízállásának függvényében van. Volt most egy-két nyarunk, ami nem kedvezett, de előtte nagyon népszerű volt a kenuzás, illetve hát ha ez a tél marad, akkor az idén nyáron nem lesz ilyen problémánk, hogy vízállás gondunk lesz. Tehát már az agyva ökopark is három település együttes megvalósításában történt, azóta is nagyon sokszor közösek a programok, tehát például kenuval lekenúznak Zagyvarékasig, és visszafelé kerékpárral közlekedik a csoport. Tehát Zagyvarékas, Szászberek és Újszász.
Tavaly volt 100 éves az újszászi Városi Vasutas Sportegyesület, de a 2026-os év is tartogat évfordulókat.
A múltban több része is volt az UVVS-ének. Volt asztali teniszünk, lövész szakkörünk, sakk szakkörünk. Jelen pillanatban a futball és a lábtollabda az, ami kiemelkedő elérést produkál. A lábtollabda szakosztályunk minden évben világbajnokságot rendez. Nagyon sikeresek, van több világbajnokunk is.
Általában magát a világbajnokságot itt rendezik? Lábtollabda, mi ez?
A lábtollabda egy Kínából eredő sportág. Vannak egyéni versenyek, és vannak csapatversenyek ebből.
Mik a szabályai?
Legjobban a tollas labdához lehetne hasonlítani szabályai alapján, de ezt lábbal játsszák.
Két ember játssza általában?
Vagy kettő ember játssza, vagy pedig három-három fős csapatok, tehát hat.
Hogyan jött ez az újszászi sportkör életébe?
Egy kiemelkedő személyiségen keresztül Fehér János személyében jelent meg a sportág, és ő szerettette meg az újszászi fiatalokkal, ő honosította meg, ő tartotta az első edzéseket.
Ezt tanítják itt Újszászon? Hogyan lehet bekerülni például egy ilyen csapatban?
Hogyne, tehát a Magyar Lábtollabda Egyesület, illetve az újszászi UVVS-ének is a lábtoll szakosztálya, ez ugye rendszeresen edzéseket tart, versenyezni visz gyerekeket. Újszászon óvodáskortól egészen a felnőtt korig nagyon-nagyon sokan versenyeznek ebben a sportágban.
Idén 300 éve, hogy újra telepítették a várost, és idén 770 éve, hogy először említik a települést Újszász néven.
Különleges évfordulós évünk az idei, ugyanis Újszászváros újratelepítésének 300 éves évfordulója van, ez pedig onnan számoljuk ezt a 300 évet, amikor az első újszászi megszületett, az első újszászra bejegyzett újszülött, akinek már a születési helyeként újszászt tüntették fel az anyakönyvekben. Újszászról azt kell tudni, hogy ez egy ősidők óta lakott település. Az Agyva folyón itt volt egy olyan gázló, egy átkelő hely, ahol szinte egész évben át lehetett közlekedni ezen a folyón. Ez régen fontos volt, nem voltak hidak, tehát fontos volt a közlekedés szempontjából. És ugye már a honfoglalók is ezeket a gázlókat szállták meg legelőször a Kárpát-medencében, de még régen a honfoglalás előtt is itt szarmaták, gepidák, egészen a neolitikumig ki lehet mutatni a lakott települést, tehát Újszász ősidők óta lakott hely. Szinte bizonyos, hogy már a honfoglaló magyarok is megtelepedtek itt, de az biztos, és ennek már írásbeli dokumentumai is vannak, hogy nagyon jelentős település volt már a korai Árpád korban. Akkor már kőtemplommal rendelkezett, illetve őriznek fönt Pesten a Nemzeti Múzeumban egy olyan aranykorpuszt, ami Újszászon került elő, tehát ebből is látszik, hogy egy nagyon jelentős települése volt a kora Árpádkornak. Szinte biztos, hogy a tatárjáráskor megsérült vagy megsemmisült ez a település, és amikor a jászokat betelepítik, tehát a tatárjárás után a jászokat betelepítik a jászságba, akkor Újszász lesz a jászság határa, a jászság egyik legjelentősebb települése, és onnantól kezdve Újszász adja a jászkapitányokat több száz éven keresztül, egészen a török időkig. A török időkben Szolnokot elfoglalja a török, így gyakorlatilag mindent a környékben pusztává tesz, majd a kiűzéskor, tehát itt a török kiűzésekkor, akkor az Alföld több más településével együtt teljesen elnéptelenik véglegesen. És akkor itt áll pusztaként, amikor is az Orci család egy részét megkapva, egy részét pedig üzletileg megszerezve, elkezdi újra telepíteni. Na, ennek az újratelepítésnek van 300 éves évfordulója, mert az első újszászi ekkor születik meg, és nagyon érdekes, hogy az idei év még egy ilyen évfordulót rejt, 770 éves az első említése a településünknek. Tehát az első írásbeli említése az 770 éves, az újra településünket viszont így 300 évesen ünnepeljük.
És már így említik, hogy új szász, vagy valami hasonló alakban?
Egy adásvételi szerződést őriznek, amiben zász mester fia eladja a földjét, nem tudom én milyen magiszternek. A lényeg az, hogy ebből a zász nevű emberből eredeztetik és vezetik le újszász település nevét, aminek nincs köze a szászokhoz. Tehát újszászon nincs jele és nincs nyoma szászbetelepülésnek semmilyen történelmi korban.
Hozott polgármester úr egy könyvet, kereszteltek anyakönyvét 1724-től 1784-ig. Kinyithatjuk, ez egy nagyon régi könyv. Ebben van ez a bizonyos bejegyzés?
Igen. Ez az eredeti anyakönyv annak idején, ugye, mivel újszász néptelen település volt, de nem csak újszász volt Pusztaság, hanem itt a környékben számos más település is, például Abony, ami most jelenleg azért egy nagyobb város a miénknél, az is egy néptelen pusztaként kezdte újra az életét, ezért itt nem is volt templom, tehát nem is itt vezették az anyakönyvet. És ez volt egy viszonylag nagy feladat, megtalálni azt a helyet, azt a pontot, ahol az újszászi anyakönyvet vezethették a kezdetektől, és végül Zagyvarékason találtunk erre rá. Ez a zagyvarékasi eredeti anyakönyv 1724-től íródva, és ha ezt én nagyon óvatosan fölnyitom a megfelelő lapnál.
Én ezt kézzel írták, meg van kézzel vonalazva, kézzel van díszítve.
Akkor látszik az, hogy latin nyelven íródott. Igen. Az anyakönyv.
És a lapok is olyan, hogy nagyon óvatosan kell megfogni, törik.
Abszolút törékeny, és ha ügyesen lapozok, akkor előbb-utóbb megtaláljuk az első újszászi bejegyzést.
Igen.
Ugyanis az első újszászit őt úgy hívják, hogy Anna. Itt az első újszászi bejegyzés. Tessék megnézni a rovatokat, ezek latinul vannak még elnevezve. A név, a szülők neve, keresztszülők neve, a hely, ahol született, és a bejegyzőnek a neve, aki ezt a bejegyzést elkészítette. Azt látjuk, hogy Annának hívták a gyermeket, és tessék megpróbálni a szülők nevét kibetűzni ezen a latin nyelvű bejegyzésen.
Hát nem tudom, talán az anyja neve Helena, nem tudom, valamilyen Helena.
Ezeket a cikornyás latin betűket elég nehéz.
Beleképzel az ember egész más, mint ami valójában.
300 év távlatából viszont már elég jól olvassuk az akkori plébánosnak a kézírását, elég sokat tanulmányoztuk, és az édesanyja Helena Jánó, az azt jelenti, hogy Jánó Helena. Az édesapja azért nagyon érdekes, ugyanis azon ideírva, hogy Ignatius Parens, ami azt jelenti, hogy a szülő ismeretlen. A latinul. Tehát az édesapa ismeretlen.
Viszont a keresztszülők fel vannak.
Keresztszülőket látjuk, Fehér Pál és Barmos Anna, a két keresztszülő.
És ez pedig a dátum 1726, itt augusztus 24.
Úgy van.
Tehát ekkor született Anna, az első, akit már újszászként anyakönyveztek?
Igen, pontosan így van, és nagyon érdekes ez az anyakönyvi lap azért, mert ugyanebben az évben van még egy újszászi születésünk, és őt is Annának hívják. A két első újszászi Anna.
Az iménti percekben Dobozi Róbertet, újszászváros polgármesterét hallották. Néhány perc muzsika után útra kelünk, felfedezzük a Zagyvaparti és a Szarvashalmi Orci kastélyokat. Ha tehetik, maradjanak velünk! Thank you.
Ez úgymond az agyvaparti kastély, ez az, ami az Offa Lőrinc tervei alapján készült.
Nemes Zsuzsannát, majd Kaló Istvánnét hallják.
A kastélytól délre található az agyva, és egy hatalmas parkerdei rész, ami ott is a orciak által telepített növényekkel volt beültetve, de valóban egy nyúlgátszerű rész védi a kastélyt az agyva a kiáradásától.
Ez egy egyszintes épület, fel is van újítva, úgy látom, hogy itt a falak is, a nyillászárók is korszerűbbek, de látszik, hogy ez egy főúri épület volt egykor. Most mi található benne, mennyire látogatható?
Időskoriak szociális otthona működik az intézményben, ami 2025. januárjáig az önkormányzat fenntartásában működött. Ezt követően a görög katolikus egyház vette át a fenntartást, tulajdonjog maradt az önkormányzatnál. Parkja is úgy látogatható, hogy előzetes bejelentés alapján. Itt is nagyon sokan szoktak jönni, mert a intézmény mögötti részen az önkormányzat egy nyári időben egy ponton hidat szokott letenni, ahol át tudunk menni az agyván a parkerdőbe, ami egy kedvelt turisztikai része a településnek. Futóversenytől kezdve egyesületeknek főzés, motoros találkozó, nyári táborok, nomád táborok, és itt a Nyúlgáton keresztül meg tudják közelíteni, meg a Ponton hídon keresztül a parkerdei részt. Az ökopark, illetve a turisztikai projektek miatt, illetve alapján itt egy komoly kajakozási lehetőség van. Vízitúrákat lehet szervezni, tudjuk biztosítani az eszközöket hozzá, mentőmellénytől kezdve az evezőlapátig mindent, és ahogy mondtam, hogy a Ponton hídat mikor leteszik, ugye ott egy ilyen csónakikötőt is tudtak készíteni, vagy csinálni, úgyhogy ott azt szokták használni, és egészen Szolnokig el lehet menni.
Tehát most, ha itt tovább mennénk, akkor előbb-utóbb elérnénk a folyót.
Így van, egy körülbelül 200 méter, és akkor ott tudnánk lenni.
Itt van a Vörösmarty fáról egy nagyon régi kép, még alatt a pad is van.
Itt van egyébként ezen a részen a Vörösmarty fa, a parkerdei részen.
Komoly hagyományok fűződnek hozzá, hogy Vörösmarty, ugye amikor az üldöztetésébe volt, itt írta a fa alatt a szerelmes verseit.
Hogyan kapcsolódott ide Vörösmarty? Tehát kihez jött ő? Volt itt családi szál?
Ismerőséhez jött, a Vörösmarty házban bujkált az üldöztetés idején, és akkor itt a parkerdőbe pedig kijött, kisétált, és itt írta a szerelmes verseit. És ez a bújtatott gesztenyefa azóta a Vörösmartyfa. Próbálkoztunk, hogy megmenteni, vagy újra hajtatni ezt a fát, mert eléggé rossz állapotban van, több-kevesebb sikerrel. Vagy például a gyalogló egylet is szokott a Vörösmartyfához gyalogolni.
Vörösmarty öccse, Vörösmarty János volt az Örti család gazdatisztje, tehát hozzá jött nem csak a szabadságharc vége felé, hanem előtte is meglátogatta, az Orci család is fogadta. Ez a közvetlen kapcsolat.
Vörösmarty Mihály általános iskolánk van, Vörösmarty házunk van, tehát így kapcsolódik az egész település Vörösmartyhoz.
Érdemes körbejárni a kastélyt, kívülről megnézhetik az ide érkezők?
Így van, megnézhető, és az intézményen kívül található egy nyári gát, amin teljesen körbe lehet járni az épületet, le lehet jutni a zagyváig, egészen a zagyváig, és ott pedig egy ponton hídon a nyári időszakban át lehet kelni a zagyván. Intézményen kívül ezen a gáton körbejárható az épület.
Lehet kerékpározni is, gondolom, olyan a gát külső része.
Igen.
Egész besüllyedünk a hóba.
Igen, és egy különlegességet hagyd mondjak el. A Covid idején, amikor ugye minden intézmény le volt zárva, ami polgármesterünknek támadt egy olyan ötlete, hogy zenészeket hozott, és a gáton zenéltek, és itt az erkéről tudták az idős lakók élvezni a zenét, illetve a gátra tudtak kijönni a hozzátartozók, és itt tudtak kapcsolatot tartani a lakókkal.
Annyi apró értéke van Újszásznak, gondoltatok ilyenre, hogy kitáblázni ezeket egy kicsit, hogy aki végigjárja a várost és megáll ezeken a pontokon, jó, nem jöhet be a kastélyba, mert értelemszerűen olyan intézmény van, ami
ezt nem teszi lehetővé, de a kastély előtt például egy információs táblat a történetéről, érdekesebb pontjairól, a parkerdőben, a természeti dolgokról. Van-e ilyen kezdeményezés?
Van, meg vannak elkészült tájékoztatók a település különböző részein, hogy nyomon tudják követni, akár QR kóddal is le tudják olvasni, hogy mit érdemes megnézni, mit érdemes kipróbálni. Igen, vannak ilyenek.
Hát érdemes akkor megkeresni azoknak, igen, akik idejönnek. Igen. Nagyon jól kerékpározható a település, tehát akár még ebben a jármódban is, igen, Újszász és környéke bejárható.
Igen, sőt, arra is van lehetőség, pont a turisztikai pályázaton nyert összegből vannak olyan kerékpárok, amik kölcsönözhetőek, igen, és a gáton egészen Szolnokig el tudnak menni, vagy Jászberényig el tudnak menni.
A később épült méreteiben nagyobb, kétemeletes, kocsi felhajtóval, belső féludvarral rendelkező főúri épület Újszász úgynevezett vasúton túli részén található. Természetvédelmi terület. A kertben több olyan öregfa is található, melyet még az építtető tulajdonosok ültettek. A park előzetesen igényelt engedéllyel látogatható.
Tehát az első Orci, aki Újszászzal kapcsolatba került, Orci István volt. Már 1719-ben volt itt apróbb birtoka, akkor még az Újszász pusztán, illetve 21-ben, 22-ben kapott érdemei elismeréseképpen szintén egy darabot ebből a részből, és onnantól számoljuk az Orci család szép lassú beköltözését Újszászra. 1740-ben építette ezt a bizonyos Szent Istvánnak szentelt templomot, amiről már ugye szó volt. Az ő munkáját fejezte be Orci Lőrinc, aki 1760-ra már egész Újszász területét birtokolta. Ez a kastély az 1890-es évek körül épült fel, Orci Andor építette. Ez egy eklektikus stílusú kastély. Ez úgynevezett a Szarvashalmi kastély. Hát az Orci családra nagyon jellemző, nem csak a művészek, tehát művészetek támogatása, hanem az, hogy tényleg a kastély parkjaikat is nagyon gondozták, tehát kimondottan értékes növényanyagot hoztak ebbe a kastély parkba is, ezért is lett aztán védett terület is ugye a megyében.
Igen, és természetvédelmi terület tábla ki is van téve, és ha belépünk a kastély parkba, az épület nem látszik, ugyanis olyan nagy a park, annyira körbeveszi az erdő, szépek a növények, öreg fák, ősfák, itt is most egy olyan kocsányos tölgyet látunk, talán még az eredeti tulajdonosok ültethették, de számos ilyen fa van még itt a parkban. Milyen lehetőségeket rejt egy ilyen terület?
Van egy úthálózat bent a területen, ami különböző intézmény egységekhez vezet, mint az idős otthoni részhez, a rehabilitációs lakóotthonokhoz, a mosodához, a karbantartó részlekhez, illetve van egy hatalmas sportterületük, ahol minden évben több intézménnyel együtt sportnapokat rendeznek, tehát ennek megfelelően van egy belső úthálózat, amit a lakók, illetve hát az itt dolgozók szoktak használni. Vagy azok, akik engedélyt kapnak, és akkor körbe tudják járni ezeket a területeket. Annak ellenére, hogy magánterület, de ha engedélyt kérnek az intézmény vezetőjétől, akár egy gyaloglóegylet be tud jönni, vagy egy turista csoport be tud jönni, szokott lenni futóverseny, amit itt tartanak a parkba, illetve nagyon sokan kihasználják ezt a gyönyörű lehetőséget esküvői fotózásra. 2 éves most már a gyaloglóegyletünk, és azért minden évszakváltásnál jövünk és megnézzük, megcsodáljuk, hogy hogy alakul a természet. Télen, a téli fák között sétálunk, ősszel, nyáron, tehát ezt mi kiszoktuk használni, és ennek ezen felbuzdulva például szoktak itt május futást rendezni az avés gyerekeknek.
Az újszászi kastélyokról Nemes Zsuzsanna könyvtárost és Kaló Istvánné alpolgármestert hallották. A zene után a város általános iskolájában folytatjuk utunkat. Itt található az Orciak nyomában című helytörténeti kiállítás. Thank you.
Szentpétri Tímán vagyok, az Újszászvörös Marti Mihály általános iskola pedagógusa.
Milyen apropóból készült ez a tárlat?
Eredetileg ez egy iskolai projekt lett volna, 6. és 7. osztályos gyerekeket vontunk be, akikről úgy gondoltuk, hogy érdeklődnek a történelem, illetve a helytörténet iránt, és az Orci család újszászi ágáról szól konkrétan ez a kiállítás. Egészen az 1800-as évektől napjainkig vannak írásos, fényképes és tárgyi emlékek összegyűjtve.
A gyermekeknek volt egy konkrét kutató munkájuk?
Igen, 3 részből állt a projektünk. Az első részben a gyerekeket megkértük, hogy a környezetükben, a családjukban, nagymamáktól, dédmamáktól, akik még éltek, kérdezzék meg, hogy van esetleg olyan tárgy vagy írásos emlék, amit ők az Orci időkből őrizgetnek otthon, és ezek kerültek fel ezekre a tablókra. A második körben ellátogattunk a polgármester úrhoz, aki egy rendkívül történelem órát tartott a gyerekek számára az Orci családról. Ezeket az ott nyert információkat is belevettük az anyagba. És a harmadik megvalósítás volt ugye, hogy ezeket az anyagokat digitalizáltuk, és így kerültek fel ezekre a táblákra.
Gondolom ez egy állandó kiállítás lesz, egy állandó láthatási pont is lesz itt majd.
Igen, most már állandó lesz valószínűleg itt az iskolában, eddig vándorkiállításként működött, és a Városnapon volt kiállítva, illetve az ünnepélyes megnyitója az a polgármesteri hivatal dísztermében volt. De itt az iskolában szeretnénk kiállítani, egyelőre még terve van, hogy felszereljük ezeket a falra.
Pásztorok imája, kotta, ez hogyan kerül ide?
A pásztorok imáját Orci Andor, a fiatalabbik Orci Andor írta, készítette. Megtaláltuk ennek a kottáját, és úgy gondoltuk, hogy mivel ez is nagyon fontos érték, és a családhoz tartozik, ezt is megosztjuk. Egyik kollégánk, Nagy Rajmund tanár úr pedig orgonán le is játszotta nekünk, így ezért QR kódon például meghallgatható csatornán, hogyha valaki beolvassa ezt, mert igyekeztünk ezt a kiállítást egyébként interaktívvá is tenni, így több QR kód is része ennek a kiállításnak, amit be lehet olvasni telefonnal.
A gyermekeket is bevonták ennek a kiállítás előzményeinek a kutatásába. Miket hoztak, milyen történeteket hoztak a szülőktől, nagyszülőktől, akik talán még személyes emlékeket is őrizgetnek az Orci családról?
A legtöbben arról meséltek, hogy milyen volt akkoriban az élet, hogy hogyan dolgoztak ott a családnál. Sokaknál voltak olyan rokonok, akik a cselédségnek voltak a részei, vagy az uradalomban dolgoztak, és hát igazából arról meséltek leginkább, hogy milyen volt akkoriban az élet, és hogy mennyire nosztalgikus nekik, hogy visszaemlékeznek erre az időszakra, mert ugye ma már nem ugyanaz a funkciója ezeknek az épületeknek, mint régen volt, és a legtöbb gyerektől azt hallottuk vissza, hogy az idősek nagyon jó szívvel emlékeznek vissza ezekre az időkre, és hálásak az Orci családnak.
Mit tettek ők itt Újszászon? Tehát mennyire voltak ők például kultúratámogatók, mennyire segítették az iskolák vagy különböző intézményeknek a működését? Volt ilyen tevékenységük is?
Volt, igen. Az első kisded óvó például az egyik báró nőhöz kapcsolódik, illetve támogatták a sportolást is, hiszen az újszászi testedzőknek a zászlaján van egy szalag, amit Báró Orci Zsuzsanna készített, és az ő kezemunkáját dicséri ez a szalag. Ez is látható volt egyébként a kiállításon, de ez ugye az önkormányzatnál található meg. Illetve nagyon fontos volt nekik a kultúra, például Vörös Marti is kapcsolódik, ha már az iskolánkat is Vörös Martiról neveztük el. Ők fogadták be a bujdosása idején, és van egy ilyen városi legenda, hogy az egyik báró nővel nagyon jó barátságot ápoltak, és együtt a költészetről nagyon sokat beszélgettek az alatt a fa alatt, amit ma itt Újszászon Vörös Marti fának nevezünk. A család jelentőségét egyébként az is mutatja, hogy találtunk egy régi osztrák-német nyelvű újságot, ahol a nagyszülőknek a az esküvőjét mutatják be, és a lapnak a címlapján ugye Horgosi Kárász Mária látható.
Esküvői ruhában esküvői ez volt az esküvői ruhája. Sőt, itt esküvői kép is van.
És hogy, hogyha egyébként a vendégek közelebb jönnek és megnézik, akkor vannak nagyon híres emberek az addigi korszakból, akik ezen az esküvőn részt vettek. Bár igen, ez is egy kicsit nehezebben olvasható, de sok báró, gróf, például Batthyány Lajos neve olvasható.
Igen, gróf Batthyány Lajost látom, igen. Vécsei Aurél.
Úgyhogy nagyon sok nemes érkezett az ő esküvőjükre, tehát ebből is látszik, hogy nagyon fontos szerepük volt. Nem csak az újszászi életben, hanem az egész ország életében. Szerettük volna, ha a gyerekek emlékeznek erre, hiszen, mint mondtam, már az Orci családnak az újszászi ága, ugye Mária nénivel úgymond megszűnt, a vérvonal nem, csak a név, hiszen Mária néni volt, Mária bárónő volt az utolsó, aki az Orci nevet viselte, hiszen az ő gyermekei már a férjének, Nyári Gálnak a nevét viselik, és szerettük volna megőrizni a családnak a nyomát itt Újszászon, hogy ne vesszen feledésbe az a rengeteg jó dolog, amit mi igazából köszönhetünk itt újszásziak nekik.
Orci Mária és Orci György, ők testvérek voltak?
Igen, György volt a Mária néninek a bátyja. Együtt nevelkedtek nagyon sokáig, viszont később György Dél-Afrikába költözött, és ott élte le az életét.
Nem volt fiú örökös, tehát ott a név nem öröklődött.
Nem volt már Györgynek fiú örököse, így nem, az Orci név nem öröklődött tovább.
Igen, és akkor így van, hogy Mária néni az, aki az Orci ágnak, az újszászi Orci ágnak, mint Orci utolsó viselője volt. Mária néninek volt gyermeke?
Igen, két fia volt, ők is láthatók itt a napja.
Jövünk tovább.
A kiállítás végén. Az egyikük ugye gróf dr. Nyári György, a második pedig Nyári Ferenc. Két fiú gyermeke született a bárónőnek. Abban a szerencsés helyzetben voltunk, hogy mind a ketten nagyon támogatóak voltak a kiállítást illetően, és nagyon sok anyagot ők is kölcsön adtak, például a családfának egy verzióját, ahol mind a négy ága látható a családnak. Az utolsó tablón ugye az unokák láthatóak, Nyári Kristóf és Nyári Fruzsina, akik ugye a vérvonalnak a folytatásai, illetve van egy közös kép még abból az időből, amikor a címet felújították 2016-ban, amiben ugye az Orci család is támogatta a várost. Ez jelenleg ugye visszakerült oda az Agyvaparti Orci kastélyra.
Igen, ezt le is fotóztam, ez egy kettős címer, ahogy itt látjuk.
Az Orci és a Berényi család közös címere.
Visszatérve a kiállításra, tehát ez itt lesz látható az iskolában, nyilván ide föl lesznek majd helyezve, és hogyan lehet majd ezt látogatni? Mennyire térhetnek ide be kívülről megtekinteni ezt a tárlatot?
Igyekszünk a városnak a részei lenni, úgyhogy szerintem mindenképpen lesznek olyan alkalmak, amikor megnyitjuk az iskola kapuit, és meg lehet látogatni, de továbbra is azt gondolom, hogy vándorkiállításként is a megfelelő helyre és a megfelelő célra nagyon szívesen kölcsön tudjuk adni bárkinek ezt a kiállítás, de mivel ezek a gyerekek munkái dicsérik, szeretnénk, hogyha nagy részben itt az iskolában lenne kiállítva.
Szentpéteri Tímeát, az újszászi Vörös Marti Mihály általános iskola tanárát hallották. A városfoglaló a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei főkönyvtár kezdeményezése, melyhez a közelmúltban Újszász is csatlakozott. Közel 50 helyszín került fel az útvonalra, melyek felkeresésével átfogó képet kaphatunk a település történetéről, látnivalóiról, itt élt alkotókról. Szaszkóné Borsányi Anna könyvtárossal beszélgetünk.
Ez egy szoftvernek a része, aminek a megyei könyvtár, ugye a Szolnoki Verségi Könyvtár, az úgy vásárolta meg, hogy a területen lévő könyvtárak ezt használhatják, magát a szoftvert, a tartalom feltöltés az a mi feladatunk volt, rá korábban összegyűjtött anyagokat, erre a szoftverre feltöltük, mert elég sok időbe tellett, amire mindent összegyűjtögettünk, úgy, ahogy ugye volt tájékoztató a megyei könyvtárban, amikor az ottani helyismereti könyvtáros Károly Nóra ugye összehívta azokat a könyvtárosokat, akiket érdekelt, és akkor ott bemutatták, hogy hogyan kell ezt használni, hogyan kell a tartalmakat feltölteni, hogyan lehet ilyen sétákat összeállítani. És akkor hát ennek alapján elkezdtünk dolgozni, ugye a korábban összegyűjtött sok-sok anyagot, amit itt őrzünk a könyvtárban, azokat aztán igyekeztünk erre a szoftverre alkalmazni, és akkor úgy, ahogyan kell úgy feltölteni, és akkor utána maga a megyei könyvtár teszi ezt közzé. Ugye mi ehhez készítettünk egy QR kódot, és akkor így meg egy ilyen kis látványos borítót, igen. Itt összegyűjtöttünk épületeket, személyekről is, amit fel tudtunk kutatni, tehát emléktáblák rajta vannak, akkor nagyon sok szakrális emlék, sok kereszt, a templomok, aztán benne van még az agyva, meg a tápió is, tehát a helyi két folyó, akkor a parkerdő, a kastélyok, a Banga Borcsának a síremléke, ugye, aki Bartóknak énekelt sok száznál több népdalt, és az is ott szerepel megtenni, és akkor ennek van egy térképes változata is, tehát van a leírásos rész, ahol ott van kép, részletek, akkor rákattintunk, tehát ott van felsorolva az összes, és akkor, hogyha részletekre kattintunk, akkor még több mindent, fotók, képek, linkeket is be lehet építeni, tehát még bővebb tartalmat megismerni az adott látnivalóval kapcsolatban. Aztán van egy térképes változata, amikor meg térképen látjuk ezeket térképpontokon elhelyezve, és akkor onnan szintén el lehet jutni magához a részletesebb tartalomhoz.
Van-e például arra lehetőség, hogy egy Újszászra látogató végigjárja ezeket a pontokat, és ezeken a pontokon, akár egy szobornál, vagy egy keresztnél megállva a templomnál, valamilyen formában ismereteket szerezzen erről, vagy kell hozzá a számítógép, vagy telefon?
A telefon az kell, mert ugye akkor a saját telefonján a QR kóddal meg tudja nyitni, és ugye GPS koordináták vannak a térképen, és akkor ott az adott ponton azt meg tudja nyitni, és tehát a telefonján tudja olvasni, úgy nincsen, tehát ott helyileg nincsen ismertető.
Ma már több helyen voltunk, láttuk a templomot, megnéztük a két kastélyt, az emléktáblákat, a kereszteket, még nem esett szó a vasútról. Újszász és a vasút kapcsolata, ennek az emlékei.
Ez is szerepel a látnivalókban, mert ott van egy vasúti emlékmű, ami jelképezi azt, hogy tehát az is egyik állomása a látnivalóknak. Az ott azt jelképezi, hogy három vasút vonal találkozik össze itt az újszászi vasútállomáson. Az egyik az a 120A Budapest keleti Szolnok vonal, aztán a 60 Szolnok, meg
82-es.
Meg a Vámosgyörg Szolnok vonal. Tehát ez a három, ami itt találkozik Újszászon.
És akkor itt is van egy emlék, ez valahol az állomásnál van?
Vasútállomáson van, ott van, igen. Vasútállomás területén, igen.
Tehát az, amiatt is jó egy ilyen játék, egy ilyen városfoglaló, mert meg kell keresni bizonyos pontokat. Egy-egy szobor nem biztos, hogy akkora nagy, hogy itt szembe jön az emberrel, de meg kell keresni.
Volt Újszásznak egy festőművész, szobrászművész lakosa. Újszász szívügye volt, tehát ő ingyen készítette, vagy majdnem ingyen ezeket a köztéri szobrokat, rengeteg intézménynek ajánlott fel festményeket, könyvtárnak is van több festménye, ő Turza Ferenc. Ő készítette például a hivatal előtt a Szent István szobrot, a gimnázium előtt Petőfi és Kossuth szobor van, az általános iskola előtt Vörös Marti szobor, kint a temetőben van egy hősök emlékműve, azt is ő készítette, illetve ahogy már beszéltünk róla, vagy említettést tettünk róla, a Kálváriának a festményeit is ő készítette.
Stáció festményeit?
Igen, a stáció festményeit ő készítette. Képet festett az agyváról, a tápióról, a helyi tanyákról, tehát az egyik kedvenc témája volt.
Szaszkóné Borsányi Anna könyvtárost és Nemes Zsuzsanna könyvtárvezetőt hallották. Utazási magazinunk mai adásában Újszászon jártunk. A hétfői messzelátóban következik a folytatás. Bemutatkoznak a díszítő művészeti szakkör tagjai, beszélnek alkotó és értékmentő tevékenységükről, s megnézzük a tervezés alatt álló helytörténeti gyűjtemény kezdő tárgyanyagát. Várom Önöket hétfőn, ugyanebben az időpontban. Mára köszönöm a figyelmüket, a zenei szerkesztő Varga Ramona nevében is további kellemes rádiózást kívánok. Szent Irmai Ágnest hallották.
Elhangzott a messzelátó hazai turisztikai magazinunk. Felhívjuk kedves hallgatóink figyelmét, hogy 2026. januárjától hetente kétszer barangolhatnak velünk hazai tájakon. Messzelátó tehát minden hétfőn és pénteken, 9:04-től.